Jó napot kívánok! Egynapos rendkívüli csúcs találkozót tartanak Brüsszelben az Európai Unió vezetői. A megbeszéléseket az unió soros elnökeként Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg. A közös pénzügyi energiapolitika megvitatása mellett a 27 állam és kormányfő folyamatosan figyeli az egyiptomi válságot is.
A magyar uniós elnökség kezdete óta először találkoznak a tagállamok vezetői Brüsszelben. A hivatalos napirenden az unió közös energiastratégiája szerepel az első helyen. Az állam és kormányfőknek arról kell dönteniük, hosszas tárgyalások után, honnan teremtik elő az európai közös energiapiac fejlesztésére szánt 1 trillió eurót. A csúcs találkozó programját azonban befolyásolhatja az egyiptomi politikai válság is. Catherine Ashton, kül- és biztonságpolitikai főképviselő reggeli nyilatkozatában arról beszélt, az arab világ vezető országában békés átmenetre van szükség. Az unió soros elnökeként Orbán Viktor nyitotta meg az ülést. A kormányfő arról is beszámolt az Európai Tanácsnak, hogy a magyar elnökség hogyan koordinálja a közös pénzügypolitikához szükséges jogszabályok kidolgozását. A német és a francia kormány már a csúcs találkozó előtt közölte. A további válságok megakadályozásának érdekében drasztikusan javítani kell a tagállamok költségvetési fegyelmét és csökkenteni az államadósságokat.
A magas államadóság és a külső eladósodottság miatt kockázatosnak tartja a kormány gazdasági stratégiáját a Nemzetközi Valuta Alap tegnap közzétett előrejelzése. Christoph Rosenberg, az IMF Magyarországért felelős misszió vezetője elmondta, várják a legfrissebb adatokat a kormánytól, hiszen a prognózist a tavaly évvégi vizsgálatok alapján állították össze, még nem számoltak a február végén bejelentendő kormányzati intézkedésekkel. Szintén nem tudták még figyelembe venni, hogy a kormány az államadóság csökkentésére fordítja a magánnyugdíjpénztári vagyon egy részét. A kormány szerint az IMF megállapításai igazolják azt az álláspontot, hogy az államadóság csökkentése kiemelten fontos a magyar gazdasági stratégiában is, ezért az alkotmányban is rögzítenék az államadóság felső határát. Nemzeti konzultációs testületet hozott létre Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő, akit Orbán Viktor miniszterelnök kért fel az új alkotmány előkészítésével kapcsolatos nemzeti konzultáció vezetésére. Szájer József bejelentette, a nemzeti konzultációs testület tagjai Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke, Csák János Magyarország londoni nagykövete, Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és Szili Katalin volt házelnök, volt szocialista, most független képviselő. Szájer József elmondta, minden választásra jogosult állampolgár kérdőívet kap, amelyen keresztül véleményt mondhat az új alkotmányról. Várhatóan májustól vehetik fel a magánnyugdíj pénztári befizetések utáni nyereséget az állami rendszerbe visszalépő pénztártagok. Az úgynevezett reál, vagyis infláció feletti hozamot annak fizetik ki adómentesen, aki ezt kéri. A pénzt az állami kasszába vagy egy önkéntes magánpénztárba is át lehet utaltatni. Minden harmadik pénztártag, vagyis körülbelül 1 millió ember csak a minimálbér után fizette a tagdíjat. Az elmúlt 12 évben meglehetősen szerény eredményeket értek el a kasszák, így a legtöbb minimálbéres hozama néhány tízezer forint lehet majd csak. Az újvidéki rendőrség szerint két kiskorú rongálta meg az 1945-ös délvidéki atrocitások magyar áldozatainak emlékművét. Csúrogon. A rendőrség feljelentést tett ellenük. A gyanú szerint január 24-én éjszaka megrongálták az egyik fából készült keresztet, egy másikat pedig elvitték magukkal. Az újvidéktől keletre található Csúrog egykori dögtemetőjében elhantolt magyar áldozatok emlékére 1994-ben állították az első keresztet. Azóta minden évben megrongálják az emlékhelyet. Folytatódott a pécsi egyetemi lövöldöző pere a Baranya megyei bíróságon. A fiatalember édesanyját is meghallgatták ma. A nő szerint fiánál 15 éves korában tapasztaltak először furcsa dolgokat. A részletek Pécsről.
A gyógyszerész hallgatón ugyanis már korán kényszerbetegség tünetei mutatkoztak. A házi orvos ezért el is küldte őt a gyermekpszichiátriára. A tárgyaláson a szakértők és tanúk meghallgatásán túl levetítik a biofizikai intézet biztonsági kameráinak felvételeit is. Az ügyészség előre kitervelten több emberen, sok ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés büntettének kísérletével vádolja G. Ákost. A vádirat szerint a 24 éves gyógyszerész hallgató 2009. november 26-án a Pécsi Egyetem Biofizikai Intézetében pisztollyal megölte 19 éves csoporttársát, három embert pedig súlyosan megsebesített. 35%-kal kellene drágábban értékesíteni a bort ahhoz, hogy ne legyen ráfizetéses az ágazat, vélik a szakemberek. A soproni borvidéken azonban alig 8-10%-ot mernek emelni a borászok, különben nyakukon maradnak a készletek. A válság és a beáramló olcsó olasz borok miatt ugyanis még így is nehéz eladni a magyar bort.
A fehér és a rozé borok rettető szépek lettek.
A gond csak az, hogy kevés szőlő termett, ezért kevesebb bor készül. Ez a soproni borász azt mondja, árat kellene emelniük.
Szerintem egy 20%-os emelés mindenféleképpen kellene, de hát ezt nem biztos, hogy véghez tudjuk vinni.
A borászok célja ugyanis, hogy eladják a nedűt. Egy áremelés viszont éppen ezt akadályozhatná meg. Ebben a vinotékában sem emelték eddig a borárát.
Valóban nem emelkednek egyelőre, de azért várjuk mi a tavaszi listákat. Szerintem fognak emelkedni. Most pálinkánál veszük észre, hogy a pálinkát is forgalmazunk, hogy a drasztikusan február 1-től, de olyan szinten fölmentek, hogy annyira nem volt gyümölcs, hogy gyakorlatilag most már a tényleg tiszta magyar pálinka lassan megfizethetetlen.
Ezért egyelőre a régebbi készleteket próbálják nem emelt áron értékesíteni. A borászok is abban bíznak, hogy a felhalmozott palackok legalább idén eladhatók lesznek.
Kevesebb a bor, tehát meg lehetne emelni a bor árát. A kívánatos egy 30-35%-os borár emelés lenne, de sajnos ezt a körülmények nem teszik lehetővé.
A hegybíró szerint az ágazatban Magyarországon már nem működik a kereslet-kínálat elv. A piacot korábban a hamisított, most pedig az olcsó olasz importborok befolyásolják. Ez határozza meg, hogy mennyibe kerül itthon a magyar bor.
Tartanak a hétvégi felmelegedéstől Újfehértón. A városban még mindig másodfokú a belvízvédelmi készültség. Részletek Szegedről.
A korábbi 6 utcából már csak egy van lezárva. A polgármester azzal számol, ha elolvad a hó, ismét be kell indítani a szivattyúkat. Újfehértón jelenleg is 50 házat fenyeget az elöntés. Az önkormányzat eddig csak nem 15 millió forintot költött a belvíz elleni védekezésre.
A nagy hidegben is csobog a víz az árkokban. Újfehértón azért lehet ilyet látni, mert még mindig rengeteg a belvíz, ami nagy nyomással halad az alacsonyabban fekvő területek felé. A lakóházak pincéi teljesen megteltek vízzel. Van olyan is, akinek a nemrég felújított lakásában több százezres a kár.
Tetőt sértem, szigeteltem minden, de meg vagyunk írva. Mert már látszak repedések minden, meg félünk a vonattól.
Egyszerre 13 szivattyú volt, ami ment.
Most viszont a fagy miatt leálltak a szivattyúzással a városban. Eddig már közel 15 millió forintot költött az önkormányzat a védekezésre. A lakossági ingatlanokban keletkezett károkat azonban még csak becsülni sem tudják.
Egyéb jellegű kárfelmérés még nem történt, hiszen magántulajdoni ingatlanokkal kapcsolatos károk egyrészt még jelen pillanatban nem láthatók, hiszen ledermettünk, ha úgy tetszik, lefagytak a problémáink egy jelentős részei.
A polgármester úgy számol, ha a hétvégén enyhül az idő és elolvad a hó, ismét szivattyúzni kell több utcában. Most egyébként 50 házat még mindig fenyeget az elöntés Újfehértón.
Évtizedekig a föld alatt voltak azok az elporlat cipőtalpak, amelyeket a Recski munkatábor területén találtak. Egy történész tavaly találta meg őket a földben. Ezeket is kiállítják Hódmezővásárhelyen azon a kiállításon, amely a Recski és az ahhoz hasonló internáló táborok borzalmait mutatja be.
Egy nappal nyitás előtt még a fotókat tették fel a kiállítótérben, például Rákosiét, és egy talicskában cipőtalpakat is kiállítottak.
Bekotorták a földbe, és a zavar eltemette, és ilyen kis halmok keletkeztek.
A történész tavaly találta meg az elporlat cipőtalpakat a Recski táborban, pedig alig maradt nyoma az egykori kínzásoknak. A kommunista rezsim tett arról, hogy ne derüljön ki, hogy léteztek ilyen táborok, még a helyüket is eltüntették. A történész szerint 1950-53-mal ma sem foglalkoznak igazán.
történelemkönyvekben nincsen benne. Nincsenek benne ezek a táborok, talán a Recski tábor meg van említve, de a többi, ami létezett Magyarországon, azok nincsenek.
Így nézett ki az internáló barak. Egy maketten ezt is bemutatják a Recsk kényszermunkatáborok 1950-53 című tárlaton, a Hódmezővásárhelyi emlékpontban. De fotókat is kiállítottak, és elolvashatók a visszaemlékezések és az AVH-s jegyzőkönyvek is.
Ez egy szigorúan titkos hely volt, az emberek nem tudtak, a civil emberek vagy általában, akik nem voltak nyilvánvalóan a Recsken, a munkatáborban, azok nem tudtak arról, hogy itt gyakorlatilag mi zajlik. A tábor felszámolása után erdősítették a területet, és hát elég nehéz is volt a rendszerváltás után megtalálni.
A Recski munkatáborokat bemutató kiállítás péntek délután 4-kor nyílik az emlékpontban.
Befejeződött a Szikszói Kórház helyreállítása. A nyári árvíz több osztályt is elöntött, emiatt a gyógyításhoz szükséges eszközök egy része is tönkrement. Részletek Miskolcról.
Az árvíz több százmillió forintos kárt okozott az intézményben, a betegeket azonban a legkritikusabb helyzetben is fogadták. A kórházban évente 200 000 járó beteget látnak el. Közben azt tervezik, hogy rehabilitációs labort alakítanak ki, amelyben azt tesztelik majd, hogy mennyire terhelhető egy beteg.
Ebben a helyiségben, ahol most vagyunk, kb. 45 cm magasan állt a víz, amely a vezérlő szivattyúkat, az elektromos vezérlő szekrényeket érintette, és a fürdőnek a teljes üzemét lehetetlenné tette.
A víz pillanatok alatt elöntötte a kórház mélyebben fekvő részeit, a rehabilitációs fürdőt, a gépházat és az ápolási osztályt is. A mentésben a dolgozók is részt vettek.
Sok hatással ért gyakorlatilag mindenkit, főként az, hogy betegeket kellett vízből menekíteni. A betegek hálások voltak az, hogy mindent megtettünk az elhelyezésük érdekében, nem szünetelt az ápolási osztály ellátása.
A helyreállítás hónapokig tartott, de közben is folyt a betegellátás. A kórház fontos szerepet tölt be a térségi rehabilitációs munkában, a közeljövő fejlesztései is ehhez kapcsolódnak.
Szeretnénk egy olyan úgynevezett rehabilitációs labort, ami izomcsoportra, betegre, egyénre lebontva meg tudja állapítani, hogy mennyi a terhelhetősége, a munkavilágába hogyan lehet őt visszavezetni.
Így az orvos szakértői intézettel is együtt tudnának működni. Fontosnak tartják a rehabilitációs fekvőbeteg ellátás színvonalának javítását is. A beruházásokra a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházzal közösen konzorciumban pályáznak.
Számít a kormányzati energiapolitika a mátrai erőműre, jelentette ki Bencsik János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a társaságnál tett látogatásán. A megújuló energiaforrások az eddiginél jóval nagyobb szerepet kapnak, de a hagyományos hordozók, mint például a gáz és a szén továbbra is fontosak lesznek a villamosáram és a hő előállításában.
A hűtőtorony hatékonyságát nem rontotta, ezt előtte modelleztük.
A kénleválasztó működését mutatja az erőmű igazgatósági elnöke. Ez az egyike a társaság környezetvédelmi beruházásainak. A mátrai erőmű elsősorban szénből állítja elő a villamos energiát, de megújuló energiaforrásokat is felhasznál. A magyar energiapolitika jelentősen növelné a zöld energiák szerepét.
2030-as céldátum esetén a megújuló energiák, a villamos energia szükségletünk 20%-át tudják kielégíteni, még a hőenergia igénynek mintegy 35%-át, akkor, hogyha az elkövetkezendő két évtizedben jelentős beruházásokra és fejlesztésekre kerül sor.
Ez pedig már a biomassa üzem. A szén mellett ezt is felhasználják az erőműben az energiatermeléshez.
Nagyon-nagyon rövid idő alatt, két éven belül, már 2013-ra a jelenlegi biomassa felhasználását megduplázza, részben azért, hogy Magyarország teljesíteni tudja a nemzetközi kötelezettségeit, részben azért, hogy a térségben mezőgazdasági munkahelyeket teremtsen.
A mátrai erőmű hazánk villamos energia termelésének 15%-át biztosítja. A megújuló energiák mellett a kormány energiapolitikája továbbra is számol a paksi atomerőművel, valamint a gázüzemű és a szénalapú energiatermeléssel is.
Minden korábbinál nagyobb megmozdulásra készülnek az egyiptomi tüntetők, akik Mubarak és a kormány azonnali lemondását követelik. Közben Washingtonban kiszivárogtatták, hogy az Obama kormány tárgyal az egyiptomi vezetéssel az államfő távozásáról és egy ügyvivő kormány megalakításáról. Kairóban késsel életveszélyesen megsebesítették a svéd közszolgálati televízió riporterét. Az elmúlt napokban tucatnyi újságírót ért támadás az egyiptomi fővárosban, többségében a Mubarak párti tüntetők részéről.
A szerdai és csütörtöki véres összecsapások után nyugodtabban telt a péntek délelőtt Kairóban. A Tahrir téren továbbra is tízezres tömeg tartózkodik, ezrek egész éjszaka kitartottak. Délutára Egyiptom minden terére tüntetést hirdettek. A szerdai több százezeres megmozdulásnál is nagyobb tömegre számítanak. Az újonnan kinevezett alelnök Omar Suleiman szerint a január 25-én megindult tiltakozó mozgalom jogos követeléseket fogalmazott meg. A hírszerzés volt főnöke ugyanakkor azt állította, hogy külföldi és arab csoportok összeesküvés szőttek a kormány ellen. Az utca nyomása mellett Washington is próbálja menteni a még menthetőt. Miközben az Obama kormány a színfalak mögött Mubarakot azonnali lemondásra ösztökéli, az amerikai szenátus egyhangú határozatában szólított fel egy átmeneti kormány megalakítására. Felszólítjuk Mubarak államfőt, hogy haladéktalanul kezdje meg a rendezett és békés átalakítását a politikai rendszernek, amely a hatalom átadását is jelenti egy ügyvezető kormány kezébe. Elemzők szerint az amerikai kormány a demokratikus elvek és a politikai katonai érdekek között próbál egyensúlyozni, ugyanis az Izraellel különbékét kötött Egyiptom az egyik legfontosabb szövetségese a térségben. Arra kérjük az egyiptomi vezetést, hogy találja meg azt az utat, amely lehetővé teszi, hogy napokon belül megalakuljon egy ügyvezető kormány. Ez előkészíteni a szabad választásokat, példát mutatva a válságkezelésre és eleget téve az egyiptomiak akaratának. Kiszivárgott hírek szerint az Obama kormány bírálta az amerikai hírszerzést, mert se a tunéziai, se az egyiptomi megmozdulásokat nem jelezte előre.
Grosics Gyula ma 85 éves. Az aranycsapat legendás kapusát, akit 1999-ben beválasztottak a világ 10 legjobb kapusa közé, ma egy nagyszabású partin is köszöntik. A részletekkel itt van Deák Horváth Péter.
Igen, így van, hát nem akárkiről van szó. Azt hiszem, hogy a nézőink közül is nagyon sokan ismerik őt, azok is, akik nem szeretik a focit vagy a labdarúgást. Tehát azt is tudjuk, hogy ugye egy olyan emberről van szó, egy olyan legendáról, tényleg legendáról van szó, jó napot kívánok a kedves nézőink, aki 86-szor húzta föl magára a magyar válogatott címeres mezét, hát most őt köszöntjük.
A fekete párduc, vagyis Grosics Gyula 85 éves lett. Bár a 60-as években nem engedték neki, hogy a Ferencvároshoz igazoljon, 3 éve mindez megadatott neki, de ő mégis a pályakezdést, a dorogi éveket tartja nagyon fontosnak.
Életem fiatal korszakát, mondhatnám egész fiatal korszakát, kötötte le, és alapozta meg azt a jövőt számomra, amely eredmény alapján bejárhattam az egész világot.
Olimpiai bajnok lett, és részese volt az 1953-as londoni diadalnak, az aranycsapat 6-3-as győzelmének is.
Végtelen örömmel tölt el, hogy tagja lehettem annak a csapatnak, amely sok éven keresztül örömet tudott szerezni a magyarságnak. 15 millió magyarnak határon belül és határon kívül. Talán ez a legfontosabb.
Bár mindig is csatár akart lenni és gólt szerezni, maradt a kapuban. Szerencsénkre. Kedves Grosics Gyula, Isten éltesse!
Maradjunk az éveknél, 38 év nem a világ, mondhatná a brazil Rivaldo, aki aranylabdát is szerzett annak idején, most a brazil São Paulo mezében kápráztatta el a szurkolókat.
Ronaldo és Ronaldinho után az ezredforduló harmadik legendás erbetűs brazil csatára is visszatért az őshazába. Hármajuk közül eddig az 1999-es esztendő aranylabdásának a bemutatkozása sikerült a leglátványosabbra, és nem csak azért, mert 38 éves kora ellenére továbbra is ilyen trükkökkel képes megbolondítani az ellenfél védelmét, hanem mert csak úgy, mint fénykorában, még mindig életveszélyes a kapu előtt. A Paulista Liga 6. fordulójában a Rivaldo soraiban tudó São Paulo együttese a második félidő elején ugyan hátrányba került a Linense ellen. Rivaldo azonban perceken belül orvosolta a bajt és egyenlített. A veterán csatár visszatérése okozta szenzációt, ugyan nehéz elhomályosítani. A São Paulo kapusa azonban megpróbálkozott vele. A Gerio Senni minden idők legeredményesebb hálőre, ugyanis 97. gólját szerezte karrierje során, messze megelőzve a 62 találatig jutó legendás paraguayi kapust Luis Chilavert. A mérkőzésen a São Paulo végül 3-2-re nyert.
Duncan kontra Gasol, Parker kontra Bryant, vagyis nyugaton nagy rangadót játszottak az észak-amerikai profi kosárlabdabajnokságban.
Talán a szezon eddigi legjobb meccsének lehettek szemtanúi azok, akik a California Staples Center-t választották csütörtök este. A nyugati konferencia két legerősebb csapata, a házigazda Lakers és a feketemeze San Antonio, már az idény felénél rájátszást idéző izgalmakat produkált egymás ellen. A Lakersnél a spanyol Paul Gasol, még a Spursnél a francia Tony Parker volt ezúttal a húzó ember. Ráadásul utóbbi volt az egyetlen, aki ha csak egyel is, de át tudta lépni a meccsen a 20 pontos határt. A két csapat egész este tapadta egymásra, és a negyedek végén 4 pontnál nagyobb előnyt egyikőjük sem tudott kiharcolni. Az utolsó másodpercekben a Lada Rodon triplája után 1 ponttal vezető Los Angeles már ennek a csekély különbségnek is örült volna, ám ekkor új hős született, és az amúgy haloványon játszó Antonio McDays egyetlen 10 másodperccel az utolsó dudaszó előtt bepöccintette a mindent eldöntő kosarat. A Spurs 89-88-ra nyert, és továbbra is 41 győzelmével torony magasan vezeti a ligát.
Maradjunk nyugaton, de csusszanjunk síkosabb terepre, Denverbe vitézkedett a Minnesota.
B, mint bravúr, az észak-amerikai profi jégkorongliga legutóbbi játéknapján a Pepsi arénában. B, mint Brodja, ő szerezte ugyanis a Minnesota Wild vezető gólját a Colorado ellen az első harmad legelején. Sőt, B, mint Brunet, hiszen a harmad vége előtt az ő góljával már 2 gólos volt a vendégek előny. A második felvonásban Hejduk találatával ugyan egy kicsit kozmetikázott az eredménye az Avalanche, ám a B-napnak még mindig nem volt vége. Brunet második gólja 3-1-re módosította az állást. És hogy még ez se legyen elég, Hejduk ugyan szépített, de jött még egy B-betűs. Bouchard góljával 4-2 a vendégek javára. Az utolsó harmadban Stewart gólja alakította ki a végeredményt. A B-napon tehát Colorado Avalanche, Minnesota Wild 3-4.
Sporttal legközelebb az esti híradó után jelentkezünk majd az M1-en. Köszönöm a figyelmüket, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen! Tóth Tamás és az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok, kedves nézők! Már ma délelőtt többen kérdezték tőlem, hogy a mostani erősen felhős időből itt a főváros térségére gondolva, hogyan lesz holnap 10 fok? Nos, a légkör csodákra képes, és valóban holnap megerősödő nyugati széllel igen enyhe levegő fog ide a térségünkbe érkezni. Most még az ország keleti részén inkább borongós idő jellemző. Nyugaton már süt a nap, Sopronban a legutóbbi mérések szerint plusz 5 fokot mértek, ugyanakkor Jósvafőn a hegyek között még mindig mínusz 6 fokot mutatnak a hőmérők. A műhold felvételünkön látható egy felhőrendszer, ez az éjszakai órákban azért főként még az ország északkeleti felében okoz majd havazást, viszont holnap a nyugati áramlással már oda is igen enyhe levegő fog érkezni. Emiatt tehát jóval enyhébb időre számíthatunk még abban a térségben is a mainál. Ma a délutáni órákban tehát még nagy lesz a hőmérsékleti különbség. Az ország északnyugati területein 5-8 fokot mérhetnek több órás napsütéssel, míg keleten, északkeleten továbbra is párás, helyenként ködös marad a levegő, néhol előfordulhat hószálingózás, és mindössze fagypont körül vagy kevéssel az alatt alakul a csúcsérték. Éjszaka viszont abban a térségben elkezd megélénkülni a szél, emiatt nem fog csökkenni a hőmérséklet, majd csak inkább hőmérséklet emelkedést lehet tapasztalni. Helyenként azonban előfordulhat gyenge havazás, illetve hószálingózás, esetleg 1-2 cm friss hóréteg is kialakulhat, másút változóan felhős lesz az ég, és általában -1-6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben viszont már több órás napsütésben bízhatunk. A Dunántúlon kifejezetten kellemes 9-13 fokos maximum hőmérséklet ígérkezik. Ahogy haladunk keletre, azért valamelyest hűvösebb idő várható, bár főként ebben a térségben megerősödik a nyugati, délnyugati szél, és itt 5, illetve 10 fokig melegszik fel a levegő. Viszont a következő napokban egyértelműen napos idő várható kevés felhővel, néhol hajnalban párássággal, köddel, majd valamikor a jövő hét közepén megerősödő északnyugati széllel valamelyest hűvösebb levegő érkezik térségünkbe. Jó étvágyat kívánok, kedves nézők, az ebédhez, viszontlátásra!
Most jön a Kárpát Express, híradó legközelebb 16:30 lesz. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Galant! Andra vágytál, nem igaz?
Volt egyszer, vagy nem is volt, egy legenda, amely róla szólt.
Te vagy a Kiltári rádzsa egyetlen fia.
A harc, hogy legyen igazság, kalózként ez nem szokás.
Az igazság a szív mélyen rejtőzik, és nehéz a nyomára bukkani.
Van is néhány ellenség, de ő nem hagyja, hogy legyőzzék.
Minden tudok a mocskos tetteidről.
Izgalmas lesz, kalandos lesz, nekünk az lesz, hát húzzuk fel a vitorlát.
Ilyet az ember.
Szandokán. Holnap 11 órakor az M1-en. Mi kell ahhoz, hogy jól induljon a szombat reggel? Marci, aki mindent megtesz szívehölgyéért.
Na most ki a legmenőbb?
Egy kis királylány, aki csak most ismerkedik a világgal.
Hello!
És Flóra, akire barátaival mindig újabb és újabb kalandok várnak.
Ez állati klassz.
Mézes Kalács, minden szombaton az M1-en.